Tavaly Ferenc pápa jóváhagyta azt a határozatot, amely megállapítja, hogy Isten szolgája Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország prímása hősies fokban gyakorolta a keresztény erényeket. Azóta hivatalosan is tiszteletreméltónak nevezhetjük őt. Fontos lépés ez a boldoggá avatás felé, hiszen most már az ima meghallgatások és csodák felülvizsgálata folyik. Ennek pozitív eredménye megmutathatja, hogy Mindszenty bíboros személyére nem csak úgy tekinthetünk, mint példaképünkre, hanem hathatós közbenjárásával támogatni is tud minket. Kovács Gergely posztulátorral Keresztes Szilvia beszélgetett.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mindszenty halálának évfordulóján beszélgetünk Kovács Gergely posztulátorral. Szeretettel köszöntelek a műsorban.
Én is, téged is, és a kedves hallgatókat.
A tavalyi év volt az, ami egy új mérföldkövet jelenthetett Mindszenty boldoggá avatásának ügyében. Hogyan emlékszel vissza erre az eseményre?
Hát nagyon-nagyon szép emlék. Tavaly februárban volt ugye az a csodálatos alkalom, ami a boldoggá szentatás ügyében is egy mérföldkő, hogy Becsú bíboros prefektus, a kongregáció prefektusa a szentatya elé terjesztette a szentatási kongregáció egyhangú állásfoglalását minden szinten, mint szentatya életszentségéről. Ez február 12-én volt, és hát nagyon regényes volt, ahogy a hír hazajutott, ahogy ezt éppen egy Mindszenty konferencián az én előjárom Hazúr Mihály alapítvány elnöke bejelentette. Párhuzamosan Erdő Péter bíboros atya éppen Rómában volt, ő ezért hálát adhatott. És most egy picit ilyen jelenvalóvá válik ez az egész, mert olyan érdekes a gondviselésnek az alakulása. Most, hogy picit megállt az idő, ugye az utóbbi egy-két hónap az sokunknak egy ilyen tapasztalat, mint ha megállt volna az idő, és pont előtte kaptuk készhez a Mindszenty atya életszentségét elismerő szentszéki határozatot. Ez egy érdekesség, hogy a Vatikánban minden ilyen határozat az megszületik, csak hát azért ugye a Vatikán malmai lassan őrülnek, ahogy mondani szoktuk, tehát nem rögtön, hanem szépen gondosan. Úgyhogy egy év múlva, pont egy év múlva kaptuk készhez ezt a határozatot, és tehát olyan gondviselésszerű volt ez, hogy pont a karantén időszak előtt jött meg ez a szöveg, pont azelőtt kezdtünk el dolgozni a fordításán, és az is egy érdekesség ezzel kapcsolatban, ami most így megállítja az időt és visszaidézi ezt a nagyon-nagyon fontos döntést, hogy egy csodálatos szöveget kaptunk. Boldoggá szentatás ügyekben az ilyen határozatokhoz sokszor kérik a posztulátoroknak a segítségét, ebben az esetben nem kérték. A legkiemelkedőbb azokban az esetekben, ahol a kongregáció munkatársai is teljesen átlelkesülve és szellemisülve átérzik az adott jelöltnek az életszentségét, és nagyon mélyrehatóan megismerik, akkor ők készítik el ezt a határozatot önálló szuverén módon, és számunkra ez egy csodálatos meglepetés. És ami még nagy érték ennek a határozatnak, hogy egy boldoggá szentatási ügyben gyakorlatilag a csodákat nem számítva, ugye az is egy ilyen három legfontosabb döntés van, amit a Szent Atya tekintélyével adnak ki. Az első az életszentség vagy a vértanúság elismerése, aztán a boldoggá, illetve a szentélyavatás. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos pillér, egy nagyon fontos mérföldkő.
Azóta milyen fontos események történtek?
Időközben még egy nagyon fontos esemény történt, hogy tavaly év végén kineveztünk egy új posztulátort Monsignor Paolo Ricci személyében, és ezt a kinevezést itt évelején a Szentatási Kongregáció jóvá hagyta, és erről most a Vértanúink Hitvallóink legfrissebb számában, meg a honlapunkon, Facebook oldalunkon is beszámolunk. Paolo Ricci atya azért egy nagyon érdekes és fontos személyiség, mert ő a Vatikáni Államtitkárságon dolgozik, a Szent Atya segítője, és amellett viszont nagyon régóta foglalkozik boldoggá és szentavatási ügyekkel, és nagyon különleges ügyek mentek át az ő kezén, és ezért döntöttünk úgy, hogy most, hogy Mindszenty atya életszentségét ilyen gyönyörűen és egyöntetű módon elismerte Róma, most, amikor több út állt előttünk, de nagyon nagy szükség lenne egy ima meghallgatásra, tehát egy csoda bizonyítására, ami lehetővé tenni a mielőbbi boldogavatást, de más utakat is kerestünk, és ehhez az ő személye nyújtotta a legnagyobb garanciát, hogy az ő szakértelme, az ő közelsége, ott ugye mind az államtitkárság, mind a kongregáció munkatársaihoz talán a legnagyobb segítséget nyújthatja abban, hogy a Mindszenty ügy minél gyorsabban haladhasson előre most ezekben az időkben is.
Ugye Mindszenti személyéről mindig szó esik ezen a napon, az ő példájáról, és az ő kitartásáról, és mindenek felett álló hitéről. Hogyan lehet nekünk példa ezekben a mai időkben?
Ez nagyon érdekes, hogy május 2-án a hagyományos esztergomi zarándokmisében, amit most a karantén időszak miatt Erdő Péter bíboros, hogy Budapesten a Szent István bazilikában tartott meg, és online módon közvetítették. Váci püspök atya is ezt hangsúlyozta, hogy Mindszenty atya életében sok olyan periódus van, ami egy picit hasonlít a miénkhez. Hát gondolhatunk a börtöneire is, de hát azért azok nagyon mások is voltak, mert nagyon sok szenvedéssel volt az kikövezve, de talán a leghasonlóbb időszak, amit a követség félrabságában töltött 15 éven át, mert ott hát mégse börtön körülmények között, de egy irodaház nagyon szűk kis két és fél szobájába volt bezárva, és ott tényleg egész nap ki sem mozdult onnan, nem akarta a követség munkatársait zavarni. Egyedül este tudott egy pici sétát tenni a követsége mini udvarán, amit persze figyeltek mindenhonnan. Kimenni a követség épületében nem tudott. Tehát bizonyos értelemben Mindszenty atyának is ez a 15 év egy karantén időszak volt, és ez egy nagyon szép forrás az ő napi jegyzetei, amiben rátalálhatunk és ráismerhetünk a mi lelki állapotainkra is, hogy hát persze ez bizonyos szituációkban, bizonyos pillanatokban nagyon nehéz, tehát ez egy hullámzó időszak, álmainkban is nagyon sok minden megjelenhet, az ő álmaiban is nagyon sok minden megjelent. Főként, hogy hát őt persze nem olyan körülmények vették körül, mint bennünket, hanem őt egy olyan egyházüldöző kommunista diktatúra vette körül, ami miatt hát ő nagyon-nagyon aggódott, rábízottak az ő egyháza és az ő szeretett hazája miatt. De nagyon szép, ahogy ebben az élethelyzetben, ebben a 15 évben Mindszenty atya is megtalálta, hát egyrészt a hozzá mindig nagyon közel álló munkát, rengeteget írt, olvasott, tájékozódott, nagyon különleges, hogy ez alatt a 15 év alatt ő teljesen feltérképezte 1956-nak a történetét, amit senki nem tudhatott, mert ez államtitkok itt is, ott is, amott is. Ő annyi mindent elolvasott 56-tal kapcsolatban, hogy teljesen szépen feltérképezte, hogy miért nem segített a nyugat, például a szabadságai küzdő Magyarországnak. De a munka mellett, és talán ez, ami a még fontosabb, és a mi számunkra is nagyon vigasztaló, hogy ahogy mindig a legborzalmasabb szenvedések között is, és ezt az ő életszentségi felismerő határozat is gyönyörűen kihangsúlyozza, hogy megtalálta a szenvedésben az értelmet, egyrészt azt, hogy Krisztus áldozatához tud ő ezzel még szorosabban kapcsolódni, másrészt pedig azt, hogy hát most nem a munkát, hanem ezeket a lemondásokat, nehézségeket, szenvedéseket fel tudja ajánlani azokért a szeretett híveiért, akikért mindig is dolgozott. Ugye ez az, amit ő azzal a szóval nevez, hogy az engesztelés műve, számára ez nagyon fontos volt már aktív főpásztori időszakában is, ez ma itt a 21. században egy elég nehéz szó. Nem is nagyon értjük sokszor, és nagyon-nagyon sokat kell magyarázni. Pedig nagyon egyszerűen is lefordítható ez az engesztelés szó, egy felelősségvállalás azokért, akiket szeretünk, akikhez tartozunk a közösségeinkért, és vállalni értük áldozatokat, lemondásokat, ami lehet, hogy nagyon egyszerű és hétköznapi, viszont az ilyen különleges helyzetekben pedig lehet, hogy sokkal nagyobb áldozat. Mindszenty atya ezt nagyon fontosnak tartotta, és nagyon szép ezekben a karanténos időkben mi is megtapasztalhatjuk, hogy tényleg a lelki dolgok sokkal reálisabbak, mint azt gondolnánk. Tényleg, amikor pörög az élet, akkor azt látjuk, hogy tesszük ezt, tesszük azt, megyünk ide, megyünk oda, ezt így alakítjuk, ezt úgy alakítjuk, és most meg kell tapasztalni azt, hogy nem alakítunk semmit, vagy csak nagyon kis dolgokat tudunk alakítani, és mégis a dolgok alakulnak lelki módon. És ezt Mindszenty atya nagyon élte, és ez az életszentségnek is egy csodálatos megnyilvánulása, és számunkra pedig egy nagyon szép lehetőség, amit mindannyiunk számára a Szentlélek felkínál. Ezek nem ilyen hősies magaslatok, ezt a mi mindennapjainkban is megélhetjük, hogy megélni azt, hogy a lelkünk él, és mi ezt szemlélhetjük. Nem kell ezt vagy azt csinálnunk, meg így, meg úgy csinálnunk, meg kötelességeket teljesíteni, meg elvárásokhoz alkalmazkodni, hanem csak egyszerűen boldogan szemléljük, hogy a lelkünkben a Szentlélek munkál, hogy ezek a lelki dolgok alakítják a külső körülményeket, és az egész életet is, kívül, belül. ez egy nagyon fontos tapasztalata volt Vincenti atyának, ahogy róla beszélünk, és hogy próbáljuk megérteni az ő mindig új dolgokkal teli, nagyon sok felfedezésre alkalmat adó életét, akkor azt látjuk, hogy ezek a bezárt időszakok az, amik benne is az életszentséget elmélyítették. Mert ő egyébként munkamániás volt, én ezt mindig így szoktam mondani, nem bántásból, nagy-nagy tisztelettel, de megszállottja a munkának, állandóan tevékenykedett. És amikor megtapasztalta azt, hogy nem lehet munkálkodni, nem lehet tevékenykedni, akkor fedezte fel a léleknek ezt a minden munkát felülíró tevékenységét, ami nem tevékenység, hanem egy állapot, ami egy picit elővételezése az üdvösségnek is, annak a fajta égi-földi kapcsolattartásnak, amit ilyen körülmények között lehet legjobban megtapasztalni, jobban, mint az ilyen tevékeny, vagy sokszor hajszolt időszakokban. Tehát ez egy nagyon szép példa, amiből ma nagyon táplálkozhatunk mi is otthonainkban, és ebben a különleges élethelyzetben.
Vincenti megítélése nemzetközileg, vagy az ő személyének a megítélése, hogyan látod, hogy változhat-e, változik-e, kell-e változzon?
Nagyon sokat változott, és kell is, hogy változzon, és nagyon érdekes ezt a változást szemlélni, picikét alakítani is, mert Vincent atya élete azért azt lehet mondani, hogy két szálon futott. Tehát egyrészt volt az a nagyon-nagyon mély lelkipásztori hivatása, amiből fakadt az ő papi, főpásztori énje, ez a legfontosabb az ő életében, mert ez volt a legmeghatározóbb, és ez az, ami életének 100%-át kitöltötte. Ez az egyik fonal, az egyik vonal. Ezt a hívek mindig nagyon jól érezték, érzékelték. Ez az, ami egyébként az életszentségének a hírét is elvetette, és ami a boldoggá szentetási eljárásához is vezetett. Ez egy nagyon fontos lelki szál, erről beszélgettünk eddig. De volt az életének egy másik oldala is, azok a hát ilyen közösség életébe való szerepkörök, amiben ő bekerült, szinte azt lehet, hogy szándékán kívül, már Zalaegerszegen, mint a városi képviselőtestületnek tagja, a megyei képviselőtestületnek tagja, egy városi előjáró, akkoriban egy plébános, az városi előjárónak számított. Tehát még inkább később Veszprémi püspökként, vagy esztergomi érsekként. Ő egy olyan feladatkört is kapott, ami egy egész országhoz szólt, és annak megvolt a közéleti vonatkozása. Egy rendkívül összetett korban, és ez az egész 20. századra igaz. Ez hát a mindennapi élet is sok döntést és kihívást tartogat, de egy ilyen nagyon összetett 20. század szinte pillanatról pillanatra hordozta magában azt, hogy dönteni kellett jó és rossz között, jobb és rosszabb között. És így Vincent atya életútjának van egy ilyen szála is, ami egy ilyen közéleti, közösségi vagy politikatörténeti szál. És ezt nem lehet kivenni, és nem is szabad, mert ő ebben is nagyon felelősen gondolkodott és tevékenykedett. Hát sok téves felismeréssel is, meg sok túlzással, hiányossággal is. Erre az oldalra ez inkább elmondható, a másikra is persze, hiszen emberből vagyunk, de erre az oldalra még inkább. Csak egy példát mondjak, hát ő legitimista meggyőződésű volt. Ami nem hiba, hát persze, hogy az volt, 1892-ben született az Osztrák-Magyar Monarchiába, és neki a hitével nagyon összeforrott, hogy legyen egy apostoli király, aki az egyháznak is gondviselője. Tehát teljesen érthető, hogy neki ez a meggyőződése volt. Az persze már egy másik kérdés, ezt mikor, hogyan lehetett és szabadott képviselni. Egyébként ezt is kicsit túlértelmezték korábban, mert voltak olyan értelmezések, hogy ő egész életében más se csinál, csak a legitimista meggyőződését képviselt, tehát ez nem igaz. Tehát például 1946 után, amikor itt bevezették a köztársaságot, akkor ő nagyon világosan látta, hogy hát ezzel a témával nem is érdemes, nem is szabad foglalkozni, semmi haszna nincs, semmi értelme erről tárgyalt Habsburg Ottóval. De ugyanígy a kommunista diktatúrával kapcsolatos álláspontja is ugye nagyon következetes volt végig, aminek egyrészt megvan a nagyon hitvalló és nagyon fontos üzenete, másrészt pedig joggal vethető fel az a kérdés, hogy bizonyos időszakaiban ennek ezt nem lehetett volna egy csiszolni, kicsit változtatni, finomítani, ahogy ezt egyes főpásztorok vagy maga a szentszét is megtette, de ez egy máig ható polémia, hogy ezt milyen módon szinten lehetett, vagy kellett volna. Tehát nagyon érdekes, hogy Vincent atyán életének ez a két oldala, ez alkalmas is volt arra, hogy ilyen leegyszerűsítő vélekedések vele kapcsolatban megfogalmazásra kerüljenek. Tehát például, hogy ő makacs volt, meg őskonzervatív. És hát ezek, az nagyon szép ezekben a változásokban, hogy azt felfedezzük, hogy ez nem igaz. Tehát vannak neki megrögzött gondolatai, elvei, amiket nem tudott és nem is akart változtatni, de az élete nem ilyen. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy makacs megrögzött embernek azokat tarthatjuk, inkább imádsággal és szeretettel, akik egy kicsit belekeserednek egy véleménybe, és aztán attól tántoríthatatlanul nem lehet őket elmozdítani. Hát Vincent, hogyha nem ilyen volt. Tehát Vincent, hogyha élete egy nagyon-nagyon sok változással teli, alkalmazkodással, rugalmassággal, és főként a lelkipásztor élete, azért utaltam erre, hogy az életének ez a szála, ez nagyon-nagyon intenzív, és szenvedélyes is, és sok változással teli. És akkor nagyon érdekes, hogy ezt szépen felfedezzük, hát a Magyar Egyház egy gyönyörű utat tett meg Vincent atya életének a felfedezésében. Tehát az, amit Füzér Julián atya az emigrációban kezdett felfedezni Vincent atya életszentségét, az a Magyar Egyházban is nagy részt már lezajlott, és most is zajlik. Hát hallgassuk meg például a legutóbb Török Csaba atya a blog üzeneteit a Magyar Kuríron. Hát olyan gyönyörű vonatkozásai emeli ki Csaba atya az ő életszentségének és az ő lelkipásztori hivatásának, ami abszolút 21. századi és aktuális. Tehát a Magyar Egyház ebben nagyon példaadó. Példaadó a világi közösség számára, mert ott még azért nagyon sokszor visszahalljuk ezeket a régi hát kliséket. Mindenek előtt Vincent atyának az antikommunizmusát, ami szép és nagyon fontos, egy nagyon történeti érték. De Istennek hála, ez a kommunizmus már megbukott. És ezért hát lehet ezt még emlegetni, de sokkal több minden felfedezni való van az ő életében. És hát úgy érzem, hogy világviszonylatban pedig pláne, hát ott nem is volt szükség egy ilyen letisztulásra, mert itt Magyarországon ugye 40 évig rágalmazták őt. Világviszonylatban azért alapvetően nagyon szép az ő tisztelete, és pont ebben a életszentséget elismerő szentszéki határozatban örültünk, és adtunk hálát azért, hogy kristálytiszta az, hogy ő mennyire krisztusi, evangéliumi, mennyire lelkipásztori személyiség volt, és hogy az ő példája mennyire aktuális példa. Ez nem volt kérdés a teológusoknak és a kongregáció főpapjainak, és nem kérdés ebben a szentszéki határozatban se, hogy az ő életszentség mind a magyar, mind a világegyház számára egy nagyon fontos örökség.
Röviden arról kérdeznének végül, hogy a szentszéki határozat után most mi a következő lépés?
Ilyenkor az ima meghallgatás, ami nagyon fontos, hiszen a boldogálatáshoz egy csoda bizonyítása szükséges, és hát ehhez is nagyon alkalmas ez a mostani idő. Az idők ura ezeket nagyon szépen rendeli, ha nem is ilyen konkrétan és közvetlenül. Tehát itt vagyunk ebben a karantén időszakban, találkozhatunk sok ínséget szenvedővel, közelebbi vagy távolabbi, közelebb vagy távolabb. Kérhetjük Vincent atya jégi közbenjárását, és ezek az ima meghallgatások, amik most nagyon felértékelődnek, nagyon hálásak lennénk azért, hogyha ezeket megosztanák velünk, mert egyrészt ez segíti másoknak is a bátorságát, hogy merjük őt szólongatni, és akkor bízunk benne, hogy megszületik majd az az ima meghallgatás, ami valóban felülmúlja a tudomány rendjét, a földi, biológiai, fizikai kötöttségeket, és a Jóisten csodájaként elismerhető lesz a kongregációnál, és ez vezethet majd Vincent atya boldogálvatásához.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Kovács Gergely posztulátornak.
Tavaly Ferenc pápa jóváhagyta azt a határozatot, amely megállapítja, hogy Isten szolgálja Vincenti József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország prímása hősies fogban gyakorolta a keresztény erényeket. Azóta hivatalosan is tiszteletreméltónak nevezhetjük őt. Fontos lépés ez a boldoggá avatás felé, hiszen most már az ima meghallgatások és csodák felülvizsgálata folyik. Ennek pozitív eredménye megmutathatja, hogy Vincenti bíboros személyére nem csak úgy tekinthetünk, mint példaképünkre, hanem hathatós közbenjárásával támogatni is tud minket. Kovács Gergely posztulátorral Keresztes Szilvia beszélgetett.